A megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsora következik.
Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Megértő Gondozás Kulcsa című adásban. Görgényi Tünde vagyok, és mai meghívottunk dr. Kis Gabriella, akivel folytatjuk a beszélgetést a palliatív gondozásról. Egy hónappal ezelőtt volt az első rész. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést, de úgy tudom, hogy egy kedves meghívott is van. Köszöntelek, kedves Gabriella, Isten hozott a mai adásba.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köszönöm a lehetőséget, köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit, és nagy öröm számomra, hogy köszönthetem az adásunkban dr. Pázmán Enikő családi orvost, aki idén 30 éve, hogy a Szent Erzsébet idősek otthonának lelkes orvosa, aki palliatív gondozásból szakosodott, ezzel együtt még több támaszt és szakmai tudást tud nyújtani a rászoruló idős embereknek. Szeretettel köszöntelek, doktornő, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is szeretettel köszöntelek, Gabi Tünde, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is.
Én is köszöntöm a doktornőt, és köszönjük, hogy így ilyen szemszögből is hallhatnak a kedves hallgatók, érintett hallgatók, hiszen sokszor bejönnek és mondják, hogy milyen jó ez az adás, volnának kérdések is. Én meg mindig azt mondom, hogy hát küldjék el a kérdéseket, hogy azokra is konkrétan lehessen válaszolni, de remélem, hogy így akkor ebben az adásban megtalálják a választ. Ha nem, pedig kérjük a hallgatókat, hogy bátran fogalmazzák meg, és küldjék el nekünk, akár a rádió szerkesztőségére is. És át is adom a szót akkor.
Köszönjük szépen! Milyen tapasztalataid vannak, doktornő? Mennyire ismert a köztudatban a palliatív gondozás?
Én azt hiszem, hogy egyre inkább ismerőssé kezd válni ez a palliatív gondozás. Annak idején Brassóban kezdték Romániában tanítani ezt a palliatív medicinát. Szép, magyarosan mondjam, ez egy tüneti kezelés. Így van a szép neve magyarul. És aztán utána már az egész országban elterjedt ez a szakosodás, ugye, mert hát nagyon kitolódik az életkor, nem úgy, mint régebb, és minél tovább élünk, annál inkább szembesülünk nagyon nehéz betegségekkel. És a tüneti kezelés azoknak a nehéz betegségeknek a kezelése, amiknek már az okát nem tudjuk meggyógyítani. Viszont a mindennapi életben az élethez való minőséget egy ilyen palliatív kezelés, tüneti kezelés tudja biztosítani. És ez a cél, hogy az embernek megmaradjon az élete fölött a legjobb életminősége. Tehát a legjobb életminősége, amit el tud érni. Ez a palliatív kezelés célja.
Mennyire ismerik úgy a társadalomban, hogy látod, mit tapasztalsz?
Hát én így nem tudom, hogy így tudatosodik az emberekben, hogy van ilyen. Most például már pacienseim hallottak róla, hogy Ditróban elindult a palliatív részlege a kórháznak, és már is vannak jelentkezők. Tehát szép lassan az, akinek szüksége van rá, meg fogja találni a helyet, a módot. Remélhetőleg mindenkinek megadatik, akinek erre szüksége van, hogy eljusson ehhez a jó kezeléshez, amivel még az életminősége által jobban tud élni, a jó életminőség által.
Hogy látod, doktornő, mit tapasztalsz, mit javasolsz, hogy mit tehetünk a medikális támogatás mellett a szenvedő beteg emberekért?
Hát mi, mint emberek? Mit tehetünk?
Mi, mint emberek?
Tehát mi, mint emberek a medikális gondozás mellett? Hát azt tehetjük, hogy jelen vagyunk a másik ember életében, amikor szüksége van rá. Nem tolakodóan, de valahol ott lenni. Ott lenni, ahol pont van egy küldetésünk a másik emberhez. És a Jóisten olyan, hogy megadja ezeket a helyzeteket, és ezt mi ismerjük fel, hogy mikor van nekünk, mikor vagyunk mi helyzetben. Én hiszem azt, hogy amikor egy embernek nagy szüksége van valakire, akkor az az ember ott van valahol. Ott van az a küldött ember, mert a Jóisten senkit nem hagy magára. Most, hogyha ez a rászoruló ember és a küldött ember találkozik, és pont ott tud vigaszt nyújtani, ahol a másik embernek szüksége van rá, akkor az a földi mennyország. Tehát a mennyország előképe. És hogy ezt tudjuk megtenni, hogy jelen vagyunk, vigasztalunk, cselekszünk, ha kell, pont azt és annyit, amennyire szüksége van a másik embernek, nem tolakodunk, de nem is hiányzunk számára, megértjük, elfogadjuk. Az empátia az egy nagyon szép dolog, és gondolom, hogy tanulható is, tehát érdemes ezt tanulni, mert szebbé vál a világ ezáltal.
Köszönöm szépen, olyan szép gondolataid vannak. A húsvétra készülünk, nagy hét van, nagy szerda, elkezdődik Jézus szenvedésének az ideje. Hogyan tudjuk Jézus szenvedésének a kezdetével akár azonosítani a beteg embereknek a szenvedését? Húzhatunk-e párhuzamot, vagy meríthetünk-e erőt ebből a Jézus szenvedéséből?
Hát ha valaki ebben a világban végigjárta az emberiség kálváriáját, a legmélyebb útjait, az Jézus Krisztus. Tehát ő nekünk előjárunk. Ő nincs olyan élet pillanat az embernek, akárkinek, akivel ő ne tudott volna azonosulni. Ő minden élethelyzetet végigjárt. Előttünk járt a végig, és megmutatta, hogy hát ez az út. Ez az út. És aki őt követni akarja, nem fogja megúszni. De aki nem akarja követni, az sem fogja megúszni. Tehát ez az emberi sors erről szól, hogy van nekünk egy életutunk, ami nagyon sokszor találkozik a keresztúttal. Sok állomást felfedeztetünk mi is a mi életutunkban. És erőt meríthetünk az Úr Jézus keresztútjából. Meg hát ott van ő a kereszten, és hétszer szól. Ez a tüneti kezelésre szoruló ember szava is. Ez a hét szó, amit ő mond a kereszten. És hogyha mi ezt ismerjük, hogyha az az ember, aki ott szenved, mondjuk a beteg ágyon, ismeri Jézusnak a szenvedését, és persze már tudja a végét is, hogy az mi lesz, és a jó végét is, akkor nagy erőt meríthet ebből. Nagy erőt meríthet ebből. Ugye, hogy mikor mondja Jézus, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vagy hogy szomjazom. Tehát a szomjazásban, ugye, hogy ott van, hogy az a beteg ember is szomjazik, és akkor ott van egy orvosnak, egy ápolónak, egy asszisztensnek feladata, hogy enyhítsen, ahol tud, amiben tud. Vagy íme a te anyád, íme a te fiad, a hátra maradottakért, a gondoskodás. Vagy még ma velem leszel a paradicsomban. Vagy ott Jézus azt mondja annak a beteg embernek, hogy nem vagy egyedül, együtt leszünk, együtt megyünk át. Vagy beteljesedett. Visszanézni az életre, Jézussal együtt. Hogy egy teljes életet hagyja maga után az az ember. És hogy az az élet teljes, úgy, ahogy van teljes, hogyha Jézussal éljük, és hogyha csak az utolsó pillanatainkat éljük Jézussal, akkor is teljes.
Nekem is, tehát ez jutott eszembe, és úgy hirtelen, tehát úgy az idősekkel való munka során, tehát úgy bejött a konkrét eset, hogy amikor a beteg szenvedő ember azt mondja, hogy olyan nehéz a keresztem. Azon idős személyek, akik hitben élnek, és akár Jézus kereszt hordozásából merítenek erőt, az a nagy kereszt, a teher, ugye a fájdalom, a szenvedés is könnyebbé válik számukra, mint azon személyek számára, ahol nincsenek olyan mély hitélet gyökerek. Tehát ezt tapasztalom én a munkám során. És hogy még az is elhangzik, hogy a Jóisten akkora keresztet ad mindennek, mindenkinek, amekkorát el tud viselni. Mi a véleményed ezzel kapcsolatosan? Vagy mit tapasztalsz te? Vagy hogy gondolod?
Én azt tapasztalom, hogy a Jóisten által adott kereszt az a mi küldetésünk, vagy hivatásunk, és ahhoz akkora erőt kapunk, hogy az valamilyen boldogságos kereszthordozás. És akkor van az általunk faragott keresztet, ami nagyon nehéz. És olyan buták vagyunk, hogy faragunk magunknak keresztet. És akkor még ebben is úgymond segít, de hogy fedezzük fel, hogy ezt mi faragtuk. És vigyük oda, mondjuk meg, hogy én nem ezt a keresztet szeretném hordozni, Úr Jézusom, hanem inkább azt, amit te álmodtál meg nekem. Abban a kereszthordozásban, amit a Jóisten álmodott meg nekünk, abban van közösség, abban van támogatás, abban van oltalom, abban van együtthordozás, abban van boldogság, öröm. Ott nekünk életünk van, és bőségben. Amikor együtt viszünk valamit. Bármilyen nehéz, tudjuk vinni, és közben boldogok vagyunk. De amikor úgy magunk faragunk, magunknak így bután kereszteket, akkor tényleg az a megoldás, hogy felismerjük, és vigyük oda, hogy bocsánat, de ez azért nekem nem kell ez a kereszt, és vedd el, Úr Jézusom.
Igen, igen. Eszembe jut ismét egy néni, Margit néni az otthonból, aki, tehát hogy mennyire tud a kereszt erőforrássá válni számunkra, tehát ott, ahol benne van, jelen van az a végtelen szeretet, amerre emberként nagyon nehéz szavakot találnunk, és ugye egyik alkalommal bementem a szobába egyik beteg nénihez, és tényleg fájdalmai voltak, de hogy levetette a feszületet a falról, és maga mellé tette, és úgy aludt, hogy Jézust átölelte. Tehát ez valami hihetetlen kép, ami úgy előmbe jön, és én megkérdeztem, hogy tetszik lenni, hogy van-e fájdalma, hogy érzi magát, és azt mondta, hogy nézd meg, fiam, hát az én fájdalmam Jézushoz képest milyen kicsi. És hogy én olyan sok erőt merítek tőle, tehát átölelte, úgy aludt el, és napközben is mellette volt a kereszt. Tehát, hogy úgy, ezzel úgy azt próbálom sugallni a hallgatók fele, az ágyba fekvő betegek fele is, hogy igen, a szenvedés is egyfajta erőforrás, mert a szenvedéseink által megtisztulunk, és lehet, hogy még mélyebb lesz a hitünk. És hogy Jézus keresztjébe való megkapaszkodás, tehát ez számtalanszor előjön nem csak a beteg embereknél, hanem akár a fiatalabbaknál egy vizsga kapcsán, hogy rózsafűzért tesz a nyakába, a zsebébe tesz egy kis feszületet, tehát hogy valami, ami jelen van az életünkben. És hogy olyan szépek a gondolataid, doktornő, hogy biztos, hogy erőforrást tudnak találni azok az idősek, azok a betegek, akik hallgatják ezt az adást. Mit tudnál javasolni a gondozó családtagoknak, hogy a magatartásukban hogyan tudnának azonosulni akár, mint gondozó családtag Jézus szeretetével, azzal az erőforrással, amire közvetlenül szüksége van a beteg embernek, akár a hozzátartozója által.
Induljunk ki a testből. A test ápolása az nagyon fontos. A test ápolása, hogyha egy beteg tiszta ágynevűben tud lenni, tiszta pizsamában, és megfelelően megmosakodva, akkor már nagyon-nagyon sok szenvedéstől tud szabadulni. Ezek a testi érintés például, ahogy egy hozzátartozó hozzáér a beteg hozzátartozójához. Ebben már nagyon-nagyon sok minden el tud lenni rejtve. Nagyon-nagyon sok minden. Hát hogyha úgy érünk hozzá az a testhez, hogy tapintatosan, érzékenyen, szelíden, akkor az már úgy gondolom, nem mondom, hogy félgyógyulás, de hogy az egy biztonság annak a beteg embernek. Lelkiek terén ott egy fajta én idő. Itt beszélünk mi az otthonban az én időről, hogy van egy tempója a betegembernek, ez sokszor sokkal lassabb, mint a mi felgyorsult világunkban, de hogy ha arra egy kicsit rá tudnánk hangolódni, lehet, hogy egy ing gombnak a begombolása abban a ritmusban, ahogy kivárjuk, vagy ahogy besegítünk, és erre megadjuk az időt, és nem leszünk türelmetlenek, lehet, hogy sokkal többet ér, mint 6 gyógyszer felírva. Tehát ezekben az apró kis dolgokban, amihez nem kell csak együttérző magatartás, nagyon sokat tudunk segíteni. Egy tekintet. Egy olyan tekintet, hogy nem egy ilyen hajszoló tekintet, hanem egy ilyen békés, elfogadó, időt adó, teljesen ráfigyelő, ráfokuszáló tekintet a beteg embernek ad egy nagy biztonságot. És úgy érzi, hogy kegyelem teljes, az a pillanat, az a pillanata. Ezeket tudjuk megadni hozzátartozóként. Meg hát ugye hozzátartozó az jó, hogyha valahogy Isten oda viszi az emberhez, valahogy megmutatja, vagy nem tudom, tehát ez is olyan tapintatot igénylő, hogy például papot hívni a hozzátartozó dolgba, ugye?
Igen.
És hogy itt is van egy kis, hát egy ilyen, ez is egy érzékeny feladat. De jó az, hogyha a hozzátartozó hívő. Mert hogyha a hívő ember, akkor az sugározza. És akkor tudja, hogy mi a következő lépés.
Igen, igen. Most úgy hirtelen arra gondolok, hogy hogy a Jézus keresztútjának a követése, hogy a hozzátartozó válhat-e Cirene Simonnál, válhat-e Veronikává, lehet-e ő egy olyan segítség a hozzátartozója számára, úgy, ahogy mondod, empátiával, szeretettel jelen lenni, észrevenni, hogy még mire van szüksége a betegnek. És hogy igen, hogy ebbe a hit óriási kapaszkodó tud lenni. És hogy akár nincsenek megnevezve ezek a segítő hozzátartozók, de hogy te hogy látod, hogy akár hasonlóságot vonhatunk-e, hogy tudunk-e Cirenei Simonok lenni, akár a saját hozzátartozóink kapcsán, vagy akár Veronikák, akik?
Hát föltétlen. Tehát igen, igen. Itt még egy kicsit a Cirenei Simonnál megemlíteném azt, hogy segítsünk a kereszthordozásban, a magunk módján, és de mindig mondom, hogy annyira, amennyire az a beteg igényli. Tehát, és amennyire az a beteg képes elfogadni. Mert hogyha például egy beteg még valamit meg tud tenni, azt helyette azért ne tegyük meg. Nem, inkább bátorítsuk, buzítsuk, hogy ő tegye meg. Hogy még a saját erőforrásaival azért úgy legyen kapcsolatban. Mert az úgy jól esik az embernek, hogy a betegnek is jól esik, hogy minél tovább érezze a kontrollt az élete fölött. És amikor már nem képes, akkor arra, abban segítsen neki. És akkor az úgy jó. Meg hát Veronika. Hát igen. Az olyan szép, amikor a haldokló betegnek ugye megvizezzük kézzel a száját. Letörőjük egy nedvesebb kendővel a homlokát. Ugyanolyan szép gesztus a beteg felé, mint az ápolótól. Az ápolónak is a lelke ugyanúgy magasságokba emelkedik ilyenkor, mint a beteg embernek. És tudjuk azt, hogy mindig érzi ezt a beteg, még hogyha nem is mutatja, de ezt érzi.
Hát, hogy egy egység születik igen, meg ebből, igen. Egy olyan egység, amelyre nagyon nehéz szavakot találni.
Igen.
És hogy a nagy hét Jézus szenvedése, Jézus kereszt hordozása, kereszt halála, és akkor ott van az a hatalmas nagy misztérium, a csoda, amit Jézus tudott, tehát hogy Jézus feltámad a halálból. És hogy látod, hogy azoknak a szenvedő embereknek az életében, akik évekig ágyban fekvő betegek, vagy, tehát itt még nem beszélünk a hospicról, nem csak a palliatív gondozásról, hogyan tud az életükben mégis jelen lenni a csoda?
A feltámadásba vetett hit?
Igen.
Én most arra gondolok, hogy a betegség, például amikor nagyon egészségesek vagyunk, akkor mi el se tudjuk képzelni a halált. Én most magamról beszélek. Amikor egy kicsit, vagy nagyon, Isten őriz, de megtörténik, ugye az ember nagyon keményen találkozik a betegséggel, és akkor egyszer csak, mintha könnyebb elfogadni a halált. Tehát olyankor mindig sokkal könnyebb elfogadni. És hogyha valaki nagyon beteg, akkor lehet, hogy könnyebb neki elfogadni a halált. És olyan érdekes, hogy például az én nagymamám is 100 évet élt, és akkor mondta mindig, hogy ó, Enikő, hát én már a túlvilágon vagyok. Én már ott vagyok. Én már alig várom, hogy találkozom az Úr Jézussal. De hogy ez hogy történik meg? Hát ez kegyelem, ugye? Ez Istentől jön. De én úgy gondolom, mindenkinek megadatik. És ott a betegápoló, a hozzátartozó, pontosan a jelenlétével, a magatartásával, a hívő magatartásával, a tapintatosságával, a szeretetével, a buzdításával lehet, hogy tudja sugározni, hogy van tovább, van tovább, van tovább.
Hát ezek óriási üzenetek a hallgatóság számára. Én a szívből köszönöm, hogy vállaltad a mai adásban a részvételt, és ezt az igazi emberi hozzáállást, az erős hitedről való tanúskodást, mert hogy csak így lehet kapcsolódni ehhez a témához, és így tudunk erőforrást nyújtani egymás számára. Mindig szükségünk van a társra, valakire, és én úgy érzem, hogy most ebben az adásban így tudtunk támaszt nyújtani azon személyek számára, akik akár szenvednek, hogy kapaszkodóként, erőforrásként Jézussal egyesüljenek hitbe, és hogy soha ne adják fel a reményt.
Hát én is ezt kívánom. Én is ezt kívánom, áldott nagy hetet, és megélni minden napját.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én is köszönöm, kedves Gabriella, és kedves Pázmán doktornő, hogy a mai adásban itt voltak. Köszönjük ezt a beszélgetést. Valóban nagyon mély volt, és nekem, mint kívülálló, mondjam így, sok minden van, amit tanulnom. A Jóisten áldását kérem a te munkádra, Gabriella, és a doktornő munkájára is, és a kedves hallgatóknak, különösen az érintetteknek kívánunk kitartást, erőt és sok szeretetet. Búcsúznak a mai adás szerkesztői.
Kis Gabriella.
Pázmán Enikő.
És Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus.
Megértő gondozás kulcsa. Dr. Kis Gabriella műsorát hallották.